town.
Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Reális esély van az 1000 eurós minimálbér és az 1 millió forintos bruttó átlagkereset elérésére 2028-ra, ha a magyar gazdaság tervezett magasabb növekedési üteme megvalósul, és az infláció kiszámíthatóan alacsony szinten tartható, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 csatornán. Comba Sándor jelezte, hogy a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma tárgyalásokat folytat a jövő évi, illetve a következő 3 évi bérek alakulásáról. A kormány célja, hogy a minimálbér 2027. január 1-ére elérje az abban az évben várható rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át, ami a mostani számítások szerint 370-375 ezer forint körüli összeg, ismertette az államtitkár. Ezt évente 12%-os emeléssel el lehet érni. Az emelkedés évenkénti pontos mértéke ugyanakkor a gazdasági növekedéstől függ, hívta fel a figyelmet. Hozzátette, hogy ebben konszenzus van a felek között. Comba Sándor a Kossuth Rádióban kitért arra is, hogy a gazdasági növekedésben nagyon fontos szerepe van a hazai kis- és középvállalkozásoknak, amelyek a magyar munkavállalók 2/3-át foglalkoztatják. A kormány 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akcióterve ezért célul tűzte ki, hogy elősegítse a magyar KKV-szektor megerősödését, versenyképességének növekedését, fejtette ki az államtitkár. Elkezdődött a keresztféléves felvételi eljárás. A 2025. februárjában induló felsőoktatási képzésekre ez év november 15-ig lehet jelentkezni, tudatta az oktatási hivatal. A keresztféléves eljárásban a felsőoktatási intézmények elsősorban mesterképzési szakokat hirdetnek meg, amelyekre állami ösztöndíjas és önköltséges formára is azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb 2025. januárjában megszerzik a választott képzéshez szükséges felsőfokú végzettséget. Alapképzést, osztatlan képzést és felsőoktatási szakképzést az egyetemek, főiskolák kisebb számban és csak önköltséges finanszírozási formában hirdetnek meg, amelyek esetében a jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány. Az eljárás tudnivalói, szabályai és a meghirdetett képzések a felvi.hu oldalon olvashatók, és ugyanerről a honlapról érhető el az e-felvételi rendszer, ahol a jelentkezést le kell adni. A végleges jelentkezéseket legkésőbb tehát november 15-én éjfélig szükséges lezárni, hitelesíteni, a ponthatárokat pedig várhatóan 2025. január 23-án hirdetik ki. Az év utolsó zarándoklatát tartják Mátra Verebély Szentkúton szombaton. A Szent Hubertus búcsún vadételfőző versenyt is rendeznek a Nemzeti Kegyhelyen. A kegyhely évente 300 ezer látogatót fogad a búcsú szezon alatt, amelynek végét minden évben a Szent Hubertus, azaz az erdészek és a vadászok zarándoklata jelenti. Az év utolsó búcsújának különlegessége, hogy vadételfőző versenyt is rendeznek, ahol az ősi erdők titkos ízei és a konyhaművészet mesterei találkoznak. A búcsú előtti napon pénteken konferencián lesz szó arról, hogy a klímaváltozásnak milyen hatásai lehetnek a nagyvadak élőhelyeire. Szombaton egész nap íjász és vadászkutya bemutató, helyi kézműves vásár, természetfotó kiállítás és szituációs lézeres lövészet is várja a látogatókat Szentkúton. Pénteken újra megrendezik az erőművek éjszakáját és a távhőszolgáltatás napját Miskolcon is. A Miskolci Hőszolgáltató Kft. Tájékoztatása szerint két telephelyen, a Biomassa kazánházban és a bolgárföldi földgáztüzelésű kazánházban várják az érdeklődőket. A lakosság számára délután kezdődnek a programok, délelőtt pedig az óvodások, iskolások ismerhetik meg, többek közt a faapríték tüzelésű kazánházat és a korszerű távfelügyeleti rendszert. A Mihő már 5. alkalommal vesz részt az erőművek éjszakáján. A lakosság számára meghirdetett programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni az erőművek éjszakája internetes oldalon lehet.
Az időjárásról.
Pénteken a pára, köd napközben fokozatosan feloszlik, emellett változóan felhős idő várható, általában több órás napsütéssel. A déli délkeleti szél a Kisalföldön megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 15 és 20 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. uniós forrásokból újítja fel Borsod-Zemplén vármegye önkormányzata a Miskolci vármegyeháza műemléképületét. Olvassuk a magyarépítők.hu oldalon. A jónoszloppal és kovácsolt vas erkélykorláttal ékesített hivatal az 1820-as években épült egy barokk stílusú elődje helyére. A kivitelezőnek műemléki környezetben is egy régészeti lelőhely helyszínén kell a munkálatokat elvégeznie, Miskolc szívében a Patak utca és a Városház térnél. A rekonstrukciós munka során a szakembereknek fel kell újítaniuk a vármegyeháza több mint 4200 négyzetméteres homlokzatát, az épület mészkőlaplábazati burkolatát. Cserére kerül továbbá a vármegyeháza 224 darab külső nyílászárója. Az energetikai modernizáció keretében megújul az épület gépészete, a hőszivattyús fűtő-hűtőrendszer kialakítása mellett teljesen új erős és gyenge áramú elektromos hálózatot kell kiépíteni a vármegyeháza mintegy 4400 négyzetméterén. Többek között erről is szólt rádiónknak Banné dr. Gál Boglárka, a megyei önkormányzat elnöke, akivel az 1956-os megemlékező ünnepség után beszélgettem. Nemzeti ünnepünkön október 23-án a megemlékezés megható szép ünnepséggel zajlott itt a Borsod-Zemplén vármegye házán. Banné dr. Gál Boglárka, elnökasszony. Hát októberben elkezdték az új ciklust, de ez a hagyomány folytatódik, hogy nemzeti ünnepeinken összehívják a közgyűlést.
Így van, ez a hagyomány folytatódik. Három nagyon fontos ünnepünk van egy évben, ez a március 15-e, az augusztus 20-a és az október 23-a. A Borsod-Zemplén vármegyei közgyűlés minden évben nemzeti ünnepeinkről megemlékezik, ünnepi közgyűlés keretén belül. Így volt ez a mai napon is, ahol megemlékeztünk az 1956-os szabadságharc és forradalom ünnepéről, és a mai napon két fontos díjat adhattunk át, az alkotói díjat, illetve a prokomitátó díjat.
Az új ciklusban is marad ezek szerint ez a hagyomány, hogy elismerik azokat a környezetünkben, vidékünkön élő jeles embereket, akiknek bizonyára, hogy jól esik, lehet, hogy pályafutásuk egyetlen kitüntetése ez, amit itt kapnak.
Természetesen, ahogyan ez a múltban volt, ez a jövőben is így lesz. Nagyon fontosnak tartom azt, és tartjuk azt itt a közgyűlésben, hogy elismerjük azokat, akik tesznek a vármegyénkért, akik tesznek a helyi környezetükért az élet bármely területén. Nagyon sok díjat alapítottunk az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy egy-egy díjjal, ha nem is olyan túl sokat adunk, de tulajdonképpen az elismerés, az az elismerés, ami éveken, évtizedeken keresztül betöltötte egy-egy ember tevékenységének az életét adott területen, az az elismerés, az mindenféleképpen ott legyen, azonosulni tudjon vele, és érezze azt, hogy igenis a társadalom egyik nagyon fontos embere ő is, és az a tevékenység, amit ő csinál.
Ha a díjakról beszélünk, akkor meg kell említenünk, hogy október 6-án elnökasszony egy, gondolom, hogy az ön számára is méltó díjat, az Icsi Antónia díjat vehett át. Hogy volt ez?
Hát meglepetés volt számomra az Icsi Antónia külön díja. Én jobban szeretek adni, mint kapni. Sokkal jobban szeretek a díjazó oldalán lenni, mint a díjazott oldalán. Számomra ez egy nagy meglepetés volt, de ugyanakkor egy óriási elismerés is. És azt gondolom, hogy ezzel minden díjazott hasonlóképpen van, aki egyszer díjat vehet át, akár itt a vármegyében, akár országosan.
Zicsi Antónia, ő Batthyány Lajos felesége volt. Kik adták ezt a díjat?
A Batthyány Alapítvány kuratóriuma ítéli oda minden évben a két díjat, a Batthyány és az Icsi Antónia díjat, és az Icsi Antónia díjnak a külön díját kaphattam én meg.
Hogyha egy kicsit az előttünk álló időszakra tekintünk, azt láttuk, hogy elkezdődött a falugondokok oktatása, meg különböző szakmai programok. Hogyan zajlik még az esztendő?
Hát nagyon sűrű az esztendő, ugyanolyan sűrű, mint ahogyan az elmúlt évek is voltak, hiszen ha nincs feladatunk, akkor találunk magunknak, hogyha egy pici üresedés van a rendszerben, akkor mindig megkeressük azokat a kapcsolódási pontokat, hogy ne unatkozzunk, és nagyon fontosnak tartjuk, és ezért is minden évben megszervezésre kerül a falu gondnokok képzése, akik tulajdonképpen a kis településen látnak el nagyon-nagyon fontos feladatot, talán az egyik legfontosabb feladatot, hiszen ott vannak az idős emberek között, ott vannak azok között, az emberek között, akiknek szükségük van segítségre, akiknek szükségük van a napi életvitelükhöz, akár egy gyógyszerkiváltásra, egy bevásárlásra, nem kell feltétlenül idősnek lenni, lehet egy törött lábbal akár otthon az illető, de nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk a másokra, és azért gondolom, és azért mondom azt, hogy a falu gondnokok az egyik legfontosabbak a település életében. Természetesen a polgármester mellett, aki a napi operatív munkát végzi az önkormányzat, illetve a hivatal dolgozóival együtt, de mégiscsak ő van ott és hallgatja végig az emberek problémáit. Tehát az egyik fontos képzés, ami elindult, ez a falu gondnokok képzése. Ezt minden éven útjára indítjuk, nagyon sok a jelentkező, nagyon-nagyon örülünk neki, és tulajdonképpen a vármegyei programjainkkal is folyamatosan ott vagyunk a településeken. Óvodások, iskolások, idősek, hátrányos helyzetűek, tulajdonképpen a vármegyében éljük az egész életünket.
Pályázati határidők vannak-e?
Természetesen, folyamatosan határidőkben élünk, hiszen az elszámolások, a szakmai beszámolók, a különböző előlegigénylések, ezek mind-mind határidőhöz kötöttek, úgyhogy igen, minden napra jut egy-egy új határidő.
Mi az a nagy beruházás, amit el lehetne mondani a hallgatóknak, vagy nagy fejlesztés?
Büszkén mondhatom el azt, hogy jelenleg a Vármegyeháza energetikai korszerűsítése előtt állunk. Jelenleg egy közbeszerzés van fönn a közbeszerzési értesítőben, és szeretnénk, hogyha minél hamarabb útjára tudnánk indítani ezt a beruházást, hiszen a Vármegye egyik impozáns épületéről beszélünk, ami nagyon-nagyon szép, csak hát az idő múlásával az idő természetesen az épület energetikai, illetve egyéb részén is meglátszódik, és mindenképpen szeretnénk, hogyha ez itt Miskolcon, a Vármegye székhelyen az elmúlt, vagy az elkövetkezendő időszakban nem is olyan sokára megújulhatna.
Kedves hallgatóink, uniós forrásokból újítja fel Borsodabolzemplén Vármegye önkormányzata a Miskolci Vármegyeháza műemlék épületét. Erről is hallottuk Bánné dr. Gál Boglárkát, a megyei önkormányzat elnökét, akivel az 1956-os megemlékező ünnepség után beszélgettem.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, 1906. október 24-én első Ferenc József király szentesítette a második Rákóczi Ferenc és Bujdosó társai hamvainak hazahozataláról szóló törvénycikket. Az ünnepélyes temetésekre október 29-én került sor. A méltóságos fejedelemre emlékezünk egy archív felvétel segítségével, amelyen a 2014-ben elhunyt Ervárkonyi Ágnes, Széchenyi díjas történész, művelődés történész, a Rákóczi Szabadságharc, az Rényi Mozgalom kiemelkedő kutatója nyilatkozott rádiónknak a Miskolci Rákóczi Házban.
Talán különös hangsúlyt kap beszélgetésünk Ervárkonyi Ágnes történész asszonnyal itt Miskolcon a Rákóczi Házban, ahol állítólag Rákóczi kétszer is járt, bár ezt egyesek megkérdőjelezik, hogy nem pontosan itt a mostani Miskolci Galéria helyén volt az épület, és egy nagyon érdekes kiállítás mégpedig a Rodostói Ház kassai másolatának a kiállítása a Kelet-Szlovákiai Múzeum közreműködésével nyílik ebben a házban. Mi az, ami nagyon fontos jelentőséget hordoz ebben a hármas egységben, hogy Rákóczi Rodostóban, Rákóczi Kassán, Rákóczi Miskolcon?
A Rákóczi gondolatvilága, politikája, törekvései rendkívül gazdagok, és az az érdekes, hogy minél közelebb kerülünk hozzá, annál izgalmasabb kérdéseket találunk, olyan kérdéseket, amelyek manapság is nagyon sokat mondanak. Ugye ez a kiállítás, amelyik itt összekapcsol óriási távolságokat, hiszen Miskolc, Rodostó, Kassa, ez borzasztó érdekes abból a szempontból is, hogy Rákóczi olyasmit fogalmazott meg, ami ma sem vesztette el érvényességét. Két alkalommal volt itt Miskolcon, mind a két időpont rendkívül fontos volt a politikájában. Először 1704 elején, ugye a tokai táborból jön ide, és itt szervezi meg gyakorlatilag a szabadságharc államát. Visszatekintve erre a 8 esztendős időszakra, Magyarország leghosszabb, sőt, Európa leghosszabb szabadságharca zajlott. Azt látjuk, hogy ő itt Miskolcon szervezi meg a magyar államot, ami egy másik nagy csoda volt, hogy itt a szabadságharc az nem csak fegyveres harcoknak az együttese volt, hanem egy nagyon izgalmas államépítkezés. Milyen legyen Magyarország a török kiűzése után? Tehát egy korszerű magyar államot igyekezett megszervezni. És innen Miskolcról küldte el az egyik diplomatáját, Rádai Pált, borkereskedőnek álcázva, a lengyel, a porosz és a svéd udvarba egy nagyon izgalmas fejedelmi instrukcióval. Ebben az instrukcióban a következőt szögezi le: hazánk szabadságának megnyerésével nem csak a nemzetnek, hanem az egyetemes Európának és az egész kereszténységnek is használni akarunk. És ez azért érdekes, mert szinte bele rögződött a gondolkodásunkba, hogy mi Európától mindig várunk valamit, mindig csak kértünk pénzt, paripát, fegyvert, polgárosodást, és íme ez a Magyarország, amelyik a 15 éves török háború után még rendelkezett annyi energiával, hogy megindított egy szabadságharcot, ez a Magyarország használni akar az egyetemes Európának. Ezt nagyon sokoldalúan vizsgáljuk Rákóczinak, ezt a törekvését, amit ő többször meg is ismételt 1705-ben, 1707-ben. Tehát volt a politikájának egy olyan vonulata, amely a szomszéd országokkal konfederációt kívánt kötni. Ez a törekvés, hogy a szomszéd országokkal konfederációt kössenek, ez nem most volt egy újdonság, tehát nem Rákóczi idejében, hanem már Bocskainál megtaláljuk, és Zrínyénél ugyancsak, ugye 1664-ben a vasvári béke után, amikor egy politikai irányváltásra volt szükség, akkor megfogalmazzák azt, hogy a szomszéd országokkal konfederációt kell kötni, kereskedelmi szövetséget, és egy közös parlamenten fogjuk majd megtárgyalni a különböző problémákat, ellentéteket, mert ezek az országok már régen várják, hogy egy ilyen szövetséget kössünk, és Zrínyi még azt is leszögezte, hogy ha most nem sikerül, akkor később már nagyon nehezen megy. És ennek ellenére Rákóczi ugyancsak ezt a politikát próbálja megvalósítani, és a szabadságharcot már azzal a gondolattal kezdi meg, hogy bekapcsolódva a spanyol örökösödési háborúba, hogy a háborút befejező univerzális békébe garanciákkal, nemzetközi közvetítéssel kössenek békét, és Magyarország bekerüljön ebbe az európai univerzális békébe. Erre azért van szükség, mert meggyőződése, hogy az az európai gondolat, ami ebben az időben általános volt, hogy az európai hatalmi erőviszonyoknak az egyensúlyára van szükség. A hatalmi egyensúly az, ami biztosítja Európa békéjét, hiszen az Európa a 17. századi nagy háborúk után, gondoljuk csak el, hogy a 30 éves háború, a törököt kiűző háború. Magyarország 17. századában alig volt nap, amikor ne dúltak volna a harcok. Ezután már békére vágyott, mégpedig egy biztonságos békére, ahol mindenki nyugodtan él, és Rákóczék ezt nagyon világosan megfogalmazták, hogy az európai hatalmi egyensúly addig nem valósítható meg, míg ebben a térségben is nyugalom és béke nem lesz, és éppen ezért van erre szükség Magyarország, mint stabilizáló tényező, mint egy kezdeményezője ennek az összefogásnak. A spanyol örökösödési háborúban tudjuk azt, hogy Anglia és Hollandia a Habsburg birodalom mellett, Habsburg birodalommal szövetségben harcolt Franciaország ellen, és érdekes, hogy Anglia felismerte a szabadságharcnak a céljait, az ország igényeit, és messze menően pártolta Rákóczi törekvéseit. Rákóczinak az volt az elképzelése, hogy ez a konfederáció, ez a szövetség, ez végül is mint egy szövetség kerüljön be majd az európai háborúkat lezáró békébe, és Rákóczinak a béketörekvéseit is messze menően pártolták az angolok. Anna angol királynő például kijelentette, hogy egy ilyen szabadságszerető népet, mint a magyar, nem lehet fegyverrel legyőzni. És a béketárgyalásoknál is elküldtek külön megbizottját, Peterborough-t, hogy közvetítse a békét, és 1710 augusztusában Rákóczi bejelenti, hogy megkezdik a béketárgyalásokat, hiszen egész Európa kimerült a háborúban, a francia király csapatai penészes kenyéren és mezítláb harcoltak, amint erről nagyon sokat írtak. Európában végig kaszált a Pest is. Ez az időszak az úgynevezett kis jégkorszak, és ezek az évek a leghidegebb évek voltak abban az időben, a legzordabb telek, másfél méteres hó és hasonló hosszan tartott a tél. Tehát ilyen körülmények között egész Európa békére vágyott. Megkezdték a békekötések előkészítését, és Rákóczi is ebben a gondolatkörben és ezeket a viszonyokat felismerve, ugyanakkor számolva azzal, hogy Magyarország a 8 éves háború alatt hát rengeteget áldozott, ezért ő is megkezdte a békekötést. Mégpedig azért, hogy mindaz az erőfeszítés, amit itt 8 év alatt az ország tett, ne vesszen kárba. Itt Miskolcon erről különösen jó beszélni, hiszen nem csak arról van szó, hogy Rákóczi itt kezdte meg állomának szervezését, itt adta ki nagyon fontos vallásrendelkezését, azután különböző gazdasági intézkedéseit, itt szervezte meg kormányzó testületét, a konzilium aulikumot, hanem például Miskolc is nagyon sok oldalúan állt Rákóczi vállalkozása mellé. Már 1703 őszén Miskolcról sokan beálltak Rákóczi hadseregébe. Innen származik a kancelláriájának a jegyzője, Aszalai Ferenc, azután a miskolci katonaság például a nagyszombati csatában nagyon kivette a részét, ismerünk több miskolci katona folyamodványt, amiben például egy Víg György nevű miskolci katona megírja azt, hogy a harcok közben megsebesült, és egész éjszaka a holtak között hevert, sebesülten, és onnan menekült meg, és hát kérte Rákóczi segítségét. Ez is Rákóczi állomának egy nagyon izgalmas újdonsága volt, hogy ő egy panaszfelvételi irodát nyitott. Ez azt jelentette, hogy bárki, a legszegényebb koldusasszonytól a nemes emberig, mindenki folyamodhatott gondjával, bajával a fejedelemhez, és azok a folyamodványok, amelyeket ismerünk, azok azt bizonyítják, hogy minden panaszt kivizsgáltak, nagyjából egy hónap alatt, elképzelhető, hogy ez micsoda teljesítmény volt, hiszen háborúban álltak, és mindenkin, ahogy lehet, segítettek valamennyivel. Tehát Rákóczi álomépítkezései, politikai törekvései, ez az európai látóköre, az a fantasztikus eredménye a szabadságharcnak, hogy sikerült Magyarország jó hírnevét megteremteni a korabeli Európában, ez borzasztó jelentős, sőt nem csak Európában, hanem éppen az elmúlt Rákóczi év egyik nagyon fontos kutatási eredménye az, hogy Amerika első heti lapja, a Bostoni újság, az rendszeresen ír mindarról, ami a szabadságharc alatt történt. Nem csak a harcokról, hanem például az országgyűlésekről is. Tehát ezek a nevek, ezek a magyarországi városnevek, Sárospatak, Széchenyi, ezek a Bostoni újságban mind megjelennek. Úgyhogy azért ez egy nagyon nagy jelentőségű vállalkozása volt a magyar történelemnek, és az Európa történelemnek, az európai történelemnek is.
Említette, hogy konfederációra törekedett a szomszédországokkal. Igen. Hát azért is nagyon aktuális ez a kérdés, mert hogy tulajdonképpen ez mai napig nem rendeződött, gondoljunk csak a szomszédországokkal való viszonyunkra.
Igen, ez nagyon fontos kérdés, és ez állandóan megoldást kívánt ez a probléma. Például Bíbó István 1946-47-ben ugyancsak egy konfederációs megoldásban gondolkozott. És ilyenkor felmerül a történettudománynak a felelőssége is, hiszen erről sokkal többet és korábban kellett volna írni. És nagyon szépek azok a romantikus elképzelések, hogy a kurucok hogy harcoltak, kard ki kard, nagy portyákkal, lovasrohamokkal, mi mindent műveltek. De én úgy gondolom, hogy ennek a nagyon fontos történelmi szakasznak ezek a tartalmait sokkal korábban kellett volna és szélesebb körben ismertetni. Még most sem, talán most sem késő, de...
Történészasszony, vannak-e még ön szerint teljesen fehér lapok a Rákóczi életműből?
Hát mindenképpen vannak, nagyon sok forrásanyag vár még feltárásra. Például most tárgyaljuk a szatmári béke történetét, és éppen tegnap tartottam egy előadást, ahol elmondtam azt, hogy Károlyi Sándornak 120 levele van, amit még a kutatás nem tárt fel és nem elemzett, és ebből a 120 levélből legalább 20 levél foglalkozik például a szatmári békével, és ezek nagyon hosszú levelek, nagyon izgalmas levelek, tehát ezeket, ez csak az egyetlen, egyik szelete ennek a nagy kérdéskörnek. De hát bizony még elég sok minden van, és én azt gondolom, hogy itt a fiatalság, fiatal történészekre még igen sok munka vár. Szóval ez egy nagyon nagy felelőssége a magyar történetírásnak. A legnagyobb feladat viszont az lenne, hogy jobban megismertetni Európa történetével a Rákóczi szabadságharc történetét. Vannak külföldi kutatók, akik lényegre látóbban fogalmazzák meg a szabadságharc európai jelentőségét, mint sok magyar történész. Például Ottmar von Aretin, már sajnos meghalt német történetíró, aki azt mondja, ha a Rákóczi szabadságharc nem lett volna, Franciaország alig ha kerülhette volna el az összeomlást a spanyol örökösödési háborúban, mert a Rákóczi hadserege 8 éven át lekötött 20-50 ezer főnyi Habsburg katonaságot, és ezzel mindet mentesítette Franciaországot. Ugyanez a véleményes francia történetírónak is. Tehát ezt a kérdést is akkor tudjuk nagyon reálisan megoldani, hogyha egységben látjuk Európát. Általában a magyar történelem sokkal jobban be volt tagozódva a korabeli Európában, mint ahogy ezt ma hát egyáltalán tudjuk, és nagyon-nagyon elszomorító, hogy például az iskolai tankönyvekben is hát ezeket a történettudománynak ezeket az eredményeit hiába keressük. Tehát a Rákóczi szabadságharc bizony nagyon kevéssé jelenik meg.
Az eszmei háttere az sokkal kevésbé, mint a Kuruc-Labanc összecsapás, a romantikus filmek, a tárogató muzsika, tehát egy ilyen felszínes hős csináltunk belőle.
Igen, hát Rákóczi korának egyik legnagyobb magyar államférfia volt, rendkívül művelt, tájékozott, nagy felelősségi érzettel áthatott valaki, aki gyerekkorától kezdve uralkodásra neveltek, nagyon tisztában volt azzal, hogy Magyarország milyen állapotban van, és hogy lehet az országot felemelni és a jövőre felkészíteni. Nagyon érdekes az, hogy az írásaiban, például itt a béke kötéssel kapcsolatos terveiben, javaslataiban, tárgyalásaiban az egyik kulcs szó, hogy a jövendőre gondoljunk, a jövendő dolgokat figyeljünk, a közjó szempontjából a jövőre kell felkészülni. Tehát teljesen tisztában volt azzal, hogy mi minden dől el ez alatt az idő alatt.
118 éve, 1906. október 24-én első Ferenc József király szentesítette a második Rákóczi Ferenc és Bujdosó társai hambainak hazahozataláról szóló törvénycikket. Archív felvételünk segítségével a 2014-ben elhunyt Ervárkonyi Ágnes, Széchenyi díjas történész, művelődés történész, a Rákóczi Szabadságharc az Zrínyi Mozgalom kiemelkedő kutatója nyilatkozott rádiónknak. A felvétel a Miskolci Rákóczi házban készült. Thank you.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Október 23-án Miskolcon a Mancs téren hirdették ki az év hős kutyája címdobogósait. A versenyt Hop, a Spider mentőcsoport személyes nyomkereső kutyája nyerte. Második helyezett lett Dani, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány által képzett, már nyugdíjas vakvezető kutya. Az év hős kutyája verseny célja, hogy bemutassa, népszerűsítse és díjazza azokat az ebeket, amelyek áldozatos munkájukkal nap mint nap embereken segítenek. A díjátadón készült helyszíni összeállításunkban először Kovács Tündét, a díj ötletgazdáját halljuk. A riporter Sütő Dávid belé.
A szolgálati mentő és segítő kutyák úgy érezzük, hogy manapság hazánkban kevés figyelmet kapnak és többet érdemelnének. Közvetlen környezetünkben igazából sok ilyen kutya van, ismerjük a gazdákat, a kiképzőszervezeteket, viszont ezen a kutyás körön kívül igazából senki nem ismeri őket.
Hogyan alakult a szavazás, hiszen nem egy induló volt, nagyon sokan indultak.
Így van, volt egy előszavazás, amikor minden jelöltet kitettünk a Facebook oldalunkra, rájuk lehetett szavazni, és a legtöbb szavazatot kapott 6 kutyus jutott be a döntőbe. És most október 15-én derült ki, hogy ki nyert.
Mekkora volt a verseny, illetve milyen típusú munka kutyák indultak?
Minket is meglepett a népszerűség, az egész országból érkeztek nevezések, és a tevékenységi körök igazából minden szegmensét lefették, amit mi szerettünk volna. Teljeségigény nélkül voltak robbanó szerkereső kutyák, vércukorszintjelző kutyák, akik viszonylag kevésbé ismertek, de ronkutató kutyák, vakvezető, hallássérült segítő, mozgássérült segítő kutyusok is, illetve teráviás kutyák.
Legjobb hatnak a versenye. Hogy alakult, mennyire volt szoros?
Az első helyezettnél volt nagyon szoros a verseny. Az utolsó percekig, igazából tényleg kiírtuk, hogy melyik nap hány órakor zárunk, és az utolsó percekben is több száz szavazat jött. Mind a kettő, az első és a második helyezett kutyus több mint 4000 szavazatot kapott, és 23 szavazat döntötte el igazából, azóta már meg is fordult a verseny, de amikor lezártuk, 23 szavazat hiány nem Dani a vakvezető kutyus nyert, hanem Hóp a miskolci mentőkutya.
Ha jól láttam az oldalon, hogy egyfajta posztumus díjat is kiosztottak, kapott az egyik kutyus egy ilyen díjat is.
Így van, mert 20 nevezőt szoktunk említeni, de igazából 21 jelöltünk volt, csak az egyik kutyus már nem érte meg sajnos a szavazás kezdését. Smile, a mentő tacskó, sajnos nyáron elpusztult, és úgy gondoltuk, hogy a 13 éves munkássága megérdemel egy posztumus díjat, úgyhogy igazából két díjat adtunk át, hogy hát neki elküldtük ezt a díjat a gazdájának, Hopnak pedig majd itt az otthonában adjuk át. Az elődje szobránál.
Milyen érzéseket vált ki, akár önökből, a szervezőkből, hogy most itt lehetnek Miskolcon, itt a Mancs szobornál, az ikonikus Mancs szobornál adhatják át ezeket a díjakat?
Nagyon különleges, nagyon vártuk. Tartottuk a kapcsolatot hónapok óta, és nagyon jó arcot társítani a hangokhoz, vagy az e-mailekhez. A kutyusokkal meg pláne fantasztikus találkozni, és Mancs szobrát is. Nem miskolciak vagyunk, úgyhogy nem látogattuk meg, de nagyon jó érzés, és megható azt látni, hogy a helyiek mennyire tisztelik, és hogy a halálának 18. évfordulójára, ami tegnap volt, 22-én is mennyi mécsest és koszorút helyeztek el. Mi is hoztunk egyébként, is szeretnénk majd megkoszorúzni a szobrot.
Binda Nikolettel, a Spider mentőcsoport jelenlegi vezetőjével, Lehocki Spider László fogadott lányával, és hát most Hope átmeneti gazdájával beszélgetek itt a díjátadón. Ki jelölte Hope-ot erre a díjra?
Pontosan én sem tudom, de a mi ismeretségi körünkből volt, de nem mi jelöltük, mi onnan tudtuk meg az egész versenynek a létrejöttét, amikor már megkaptuk azt, hogy ő is akkor ebbe a jelölőcsapatba beletartozik ugye a kutyánk. Nagyon-nagyon megtisztelőnek gondoljuk, mert egyrészt azért ezek a kutyák, a munkakutyák, hiába most nagyon sok munkakutya van a mai világban, de nem kapnak akkora figyelmet, mint amekkora munkát ők végeznek. Úgyhogy ez azért egy nagyon meglepő és megtisztelő gesztus már alapból, hogy ilyen létezik. Az pedig, hogy Hopernek a részese lehet, az meg nyilván egy személyes öröm, hiszen mindenkinek a sajátja a legfontosabb, a sajátja a legkülönlegesebb, és nyilván nekünk is ugye az érzelmi szálak, ahogy fűznek hozzá, ez egy nagyon nagy öröm volt.
A szavazás alatt mennyire izgultatok?
Igen, az elején is szoros volt, sok kutyus szerepelt benne, de azért ott is nem voltak azért akkora lépcsők mindenhol, úgyhogy figyelemmel kísértük azért az állást, És nyilván mi is, ugye, mint szerintem mindenki más is osztottuk, meg ugye az ismeretségi körünkbe vittük a hírét annak, hogy Hope egy ilyen remek kezdeményezésben részt vehet. Úgyhogy láttuk azért nagy örömmel, hogy rengeteg ember szavaz, és nagyon sok olyan embert is láttam, aki nem csak egy adott kutyára szavazott, hanem ugyanaz az embernek volt 2-3-4 kedvenc, és ez nagyon jó dolog amúgy, főleg, hogy ebbe a versenyben nem csak egy adott szakágú kutyákról volt szó, hanem többféle munkavonalúak, tehát a rendőrségtől, a kereső kutyákon keresztül, a terápiás vonalig, a vakvezetőn keresztül, mindenféle területen dolgozó kutyák megjelentek. És nyilván, akinek van egy mondjuk egy kedvenc kereső kutyája, de van kedvenc vakvezető kutyája, az már nagyon jó, és már alapból egy óriási öröm az is, hogy ezek a kutyák ezzel, hogy nyilvánosságot kapnak, és lehet valakinek a kedvence, már az egy eredmény, hogy az emberek szem elé kerül. És fontosnak látják innentől kezdve az emberek azt, hogy igenis mennyit tud segíteni az emberen az a segítő kutya, és hogy éppen hogyan dolgozik egy segítő kutya, akármilyen szakágú kutyáról beszélünk, ami nagyon sokat jelent az emberek életébe, és a mai rohanó világban, amikor erre nem állunk meg és nem figyelünk, hiszen az ember csak maga elé néz, és mondjuk a kutyák alacsonyabbak, és nehezen vesszük észre, hogy ott van a kutya is egy adott szituációban, ez sokat jelent, úgyhogy nagyon izgultunk, hogy fog állni a szavazás, és nagyon nagy öröm volt, amikor láttuk, hogy Hope azért az élmezőnyben van.
Milyen érzés volt, amikor lezárult és kiderült, hogy nyertetek?
Nagyon izgultunk, akkor este tényleg ott összeültünk családilag is, figyelemmel kísértük, ott már olyan mértékű volt a szavazatok száma, tehát ilyen több ezernél tartottunk, hogy ott néhány szavazatot nem is láttunk. Én legalábbis, ahogy rákattintottam és próbáltam megnézni, tényleg annyi volt, hogy 4000. És akkor mindkettőjüknek ráadásul ott volt a 4000. Azt sem tudtuk, hogy ott van egy kis differencia egyáltalán a számok között, úgyhogy nagyon izgatottak voltunk, és ugye akkor, amikor lezárult és kiírta az oldal, hogy akkor ki nyert, akkor nagyon nagy öröm volt, és mentünk, és nagyon megölelgettük, megpuszilgattuk, hogy milyen büszkék vagyunk rá, hogy most is sikerült ezt megnyerni. Ő nyilván nem feltétlenül értette, hogy mi történik, de a szeretetnek ő is nagyon örült.
Valahol azért titkon ő is érezte, itt reggel hogyan érkeztetek meg, talán Hope is egy kicsit éreztette, hogy ő most bizony nyert egy díjat.
Igen, érdekes volt, hogy átvette szerintem a kisugárzásunkat is, és felvettem a narancsága mellényt, ami mindig azt jelenti, hogy valami munkával kapcsolatos, vagy valami ővele kapcsolatos helyre megyünk, és nagyon izgalmas volt, mert ahogy kinyitottam a kocsi ajtót, és bezártam a kaput, a kutya beült a jobb első ülésre, mintha egy ember lenne, és akkor ott hegyelt és nézett szét, hogy akkor most menjünk, úgyhogy nagyon megmosolyogtatott minket így napközben, hogy ő érzi most akkor azt, hogy ő nyert valamit, és akkor ő ebbe a szerepkörbe most ő aktívan részt vesz. Nagyon aranyos volt. Nagyon örülünk annak, hogy itt találkozhatunk a Mancsszobornál, hiszen Mancsnak tegnap volt a 18. éves évfordulója, hogy itt hagyott bennünket. Én minden éven, amikor jövünk, ugye csapatszinten, mindig itt vagyunk aznap, és gyújtjuk a gyertyákat. Én minden éven 18 éve kirakom a teamítésekből azt a számot, hogy hanyadik éve nincs már velünk. Ez most is így történt. Elképesztő azt megélni, hogy 18-at kellett kirakni. Tehát rengeteg, tehát egy embernek a felnőtti válása konkrétan megtörténik ez a 18 év alatt, és mi azóta ugyanúgy éltetjük őt, a mai napig az ő általa tapasztaltakból építkezünk, óriási motivációt és erőt ad nekünk ő, úgyhogy itt voltunk tegnap is, örülök, hogy ma is itt vagyok, és itt találkozhatunk, ugye már alapból a helynek is van egy olyan kisugárzása, hogy nagyon jó érzés az egész. Köszönjük szépen!
Miért jelentős a díj Hope-nak? Milyen mérföldkövei voltak?
Maga a díj nagyon szép gesztus és szemléltetése annak, hogy itt lett egy eredmény. Tehát volt egy verseny, annak lett egy lezárás, és lett belőle egy eredmény. Hát azért ugye kicsit így az emberi szemnek is láthatóan zajlik egy ilyen átadó, egy díjátadó, tehát ennek a szemléltetése nagyon szép gesztus, és nagyon hálásak vagyunk egyébként a szervezőknek, mindenkinek, aki ebben részt vett, amit hoztak, amit átadnak, hogy ilyetlen itt találkozhattunk, és ide jöttek Miskolcra, és a Mancsszobornál élhetjük ezt meg. Úgyhogy ez tényleg önmagában egy nagyon remek dolog, és nagyon hálásak vagyunk. Nyilván a kutya nem feltétlen fog érteni, hogy mi történik, tehát neki hiába fogom megmutatni a díjat, ő örülni fog ugyanúgy, mint a labdának, vagy a bárminek. Nem annyira fogja kutyaként ezt úgy érezni, viszont a körülötte lévő emberektől kapott szeretetet, igen. Tehát az, hogy rákoncentrál most mindenki, hogy szeretetet, simogatást kap, hogy megszagolja azokat a dolgokat, amiket kap, azért ez a kutyákba is kivált egyfajta pozitív élményt, hiszen valami újdonság történik vele. Több mérföldköve volt neki már az életében, de talán ha a legnagyobbat kéne kiemelnem, akkor a tavaly 2023-ban bekövetkezett törökországi földrengés után mi, amikor visszamentünk Törökországba, és Erdogan elnökkel találkozhattunk, akkor Erdogan elnök egy nagyon magas kitüntetést adott át a kutya részére, vagyis hát nem csak a kutyának, hanem gazdának, Lehoczky Lászlónak is adott egy ugyanilyen magas kitüntetés, de az, hogy kutya kap Törökországban bármi ilyet, azért az egy elég elképesztő dolog. Ott mondták az ottaniak is, hogy ez egy nagyon új és felemelő dolog, hogy egyáltalán ez megtörténhetett. Úgyhogy minden olyan helyre, amikor nem riasztásra megyünk, hanem valami másféle rendezvényre, akkor ezt Hope mindig büszkén viseli magán, a nyakörvet, amin rajta van ez a legmagasabb török állami kitüntetés, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk ezért is.
Milyen érzés volt az oklevelet átvenni, a díjat, illetve hát Hope-pal milyen ajándékokat kaptatok?
Nagyon remek dolgokat kaptunk, elképesztő nagy öröm és megtiszteltetés, tényleg nagyon szépek az oklevelek, oklevélen tényleg rajta a neve, nagyon szép az egész megcsinálva. A díj, hát ez megint valami csodálatos, tehát ez, azért ezek nagyon nagy értékek, mert bármikor erre, ha ránézzünk, akkor eszünkbe jut az egész meghitt pillanat, az idáig elvezető út, az értéke annak, hogy tényleg az emberek mennyire elismerik a munkánkat és elismerik a kutyánkat, ez egy remek érzés. Kaptunk mellette nagyon sok hasznos és remek dolgot, az immunerősítőtől, a tápon keresztül, a vitaminig, lehetőséget kikapcsolódásra, jutalomfalatot, játékot, tehát rengeteg remek dolgot, ami tudja a kutyáinkat még jobban, vagy hát most ez kifejezetten Hope-ot, tudja a kutyát majd még jobban feltölteni, és még nagyobb erőt adni neki, például egy izületvédő, nagyon nagy segítség a munkakutyának, hogy ugyanolyan aktívan tudja végezni a munkáját, mint az elmúlt években.
Komondi Piroskával, a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola szakmai vezetőjével beszélgetek. Milyen érzés volt, amikor lezárult itt a szavazás, és megláttátok az eredményeket? Nagyon szoros volt a vége.
Igen, nagyon szoros volt, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ennyire messzire jutott Dani, és hogy ilyen nagy sikere volt, mert tényleg rengetegen szavaztak rá, és alig néhány szavazattal maradt le az első helyről, úgyhogy boldogok vagyunk. Hát igazából, mivel alig pár szavazat választottál az első helytől, majdnem hogy holt verseny, úgyhogy abszolút büszkék vagyunk rá.
Mit szóltok magához, ehhez a díjhoz, a jelentőségéhez?
Én nagyon jó ötletnek tartottam ezt a versenyt, úgymond, mert olyan munkakutyákra hívta fel a figyelmet, akik a hétköznapokban láthatatlanok maradnak. Tehát nem csak a segítőkutyák, a vakvezetőkutyák, meg egyéb segítőkutyák, hanem ugye itt voltak a rendőrkutyák, a kávítószerkereső kutyáktól kezdve a nyomozókutyákon keresztül minden bármilyen munkakutya, és hát őket azért a hétköznapokban nagyon ritkán látjuk, úgyhogy örültem neki, hogy volt egy ilyen lehetőség, hogy felhívta rá a figyelmét, hogy ők is itt vannak és velünk dolgoznak.
Daniról mit lehet tudni?
Dani egy nyugdíjas vakvezetőkutya, 10 hónaposan került az alapítványunkhoz, egy családi felajánlásból, tehát egy család ajánlotta föl nekünk, mert nem tudták tovább gondozni, és így lett vakvezetőkutya. Ő picit kisebb termetű az átlagos labradornál, egy nagyon aktív, nagyon élénk kutya, picit kérdéses is volt, hogy alkalmas lesz a vakvezető, mert hát így határeset volt a dolog, de amikor Nóri megjelent a színen, mint igénylőnk, akkor azért már sejtettük, hogy ők egy nagyon jó páros lesznek, mert Nóri fiatal egyetemistaként nagyon sokat jött ment a városba, rengeteget utazott, és Dani abszolút felvette ezt a ritmust, és hát hihetetlen módon össze voltak hangolódva, és eszméletlen jó párost alkotva rohantak át a városon mindenfele, úgyhogy tényleg fantasztikusan jól dolgozott Dani egész életében, és a mai napig is ugyanilyen aktívan éli az életét.
Miket kaptak, milyen érzés, hogy ilyen díjakat, elismerést kap a kutyus?
Már most kapott Dani egy gyönyörű kis kendőt, amin az évhős kutyája a megnevezés, és a névre szóló Dani felirat van, úgyhogy nagyon csinos benne. Kaptunk egy zsák nagyon jó minőségű tápot, egy gyönyörű oklevelet, mindenféle kuponokat, a vizslató fürdetés, meg mindenféle egyéb ajándékkuponok, némi préselt bőr rákcsa, egy doboz sörélesztő, egy teniszlabda, egy gyönyörű ilyen mobil szilikontányér, ilyen összecsukhatós, és ilyesmik vannak a ajándékcsomagunkban.
Varga Nórival, Dani gazdájával beszélgetek itt a díjátadó után. Milyen érzés volt átvenni a díjat, ezt a kis oklevelet, illetve hát az ajándékokat?
Nagyon jó érzés volt, én nagyon büszke vagyok a kiskutyámra.
Nóri, mit szólsz itt, mert akkor félig hallottad, hogy milyen ajándékokat kaptok, hogyan miként fogjátok felhasználni, ez mekkora öröm nektek?
Biztosan nagyon hasznosak lesznek ezek mind.
Átadták Miskolcon a Mancs téren az évhős kutyája címet. A versenyt Hope, a Spider mentőcsoport személyes nyomkereső kutyája nyerte. Második helyezett Dani, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány által képzett már nyugdíjas vakvezető kutya lett. Az összeállítást Csütő Dávid Pelé készítette.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Rebeka.
Hát így, hát most, hát is. Istenem. A viharban te vagy velem. Mert a vihar nem. Hát igen. Hát legyen.